Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, ez a Vörösmarty Rádió, és benne megint csak az irodalomnak adjuk a főszerepet, hiszen tudják nagyon-nagyon jól, pénteken esténként közel egy órán keresztül az irodalomról beszélgetünk. Nem titok, hiszen velünk voltak, nagyon-nagyon bízom benne, hogy sokan velünk voltak, amikor is Vörösmarty Mihályról 4 adáson keresztül beszélgettünk, foglalkoztunk a műveivel, az életével, és hát természetesen azt gondolom, hogy izgalmas dolgokat tudtunk továbbadni önöknek. Viszont tovább lépünk, dr. Bakonyi István itt van velem a stúdióban, és beszélgetünk tovább, hiszen az irodalmi emlékfal hát bír még néhány kiváló irodalmi alakkal. Nagy szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntök, és a hallgatókat is. Hát igen, ez az Agárdi irodalmi emlékfal még sok olyan szerzőt mutat nekünk, akikkel érdemes foglalkozni. Nem is biztos, hogy mindenkivel egyenlő arányban fogunk foglalkozni. Mondtad, hogy Vörösmarty 4 hetet bír ki. Hát most Vajda Jánosról lészen szó ezen a estén. Ő is azt hiszem megérdemel néhány műsor, de majd meglátjuk.
Hát igen, úgy jött fel, hogy ő is legalább 2 alkalommal lehet, hogy porondra lesz tűzve. Hát azzal nem árulok el túl nagy titkot, hogyha a kedves hallgatókkal megosztjuk, hogy fehérvári kötődése is van a kiváló alaknak a Ciszter gimnázium kapcsán, és hát nyilvánvalóan itt azt gondolom, hogy az irodalmi emlékfal, a Gárdony irodalmi emlékfal kapcsán több olyan irodalmi alakról lesz szó majd, aki Fehérvárhoz köthető, hát hiszen ugye vagy a megyéhez, vagy a városhoz köthető, hát irodalmi szerzőkkel foglalkozunk. Vajda János azt mondtad, hogy tartogat magában meglepetéseket, nem egyszerű alak, hogy így fogalmazzak finoman, de lesznek majd érdekességeit, hát nem veszem el tőled a szót, sőt, inkább átadom neked.
Köszönöm szépen a szót. Igen, hát 27 évvel később született, mint Vörösmarty, 10 évvel később, mint Arany János, 4 évvel később, mint Petőfi Sándor, tehát ezeknek a költőknek a ifjú kortársa volt tulajdonképpen.
Ott volt a Pillvakban is többek között.
Így van, részt vett a 48. március 15-i eseményekben is, ő 27-es születésű, és hát kerek 70 évet élt, bár a 70-et még nem töltötte be 1897-ben, amikor meghalt. És hát azért is kötődik nem csak Fehérvárhoz, hanem Fehér megyéhez is, mert ugyan Pesten született, de gyermekkorában az édesapja Vajda Endre, mármint kicsi gyerekkorában, tehát 28-ban a Váli Uradalmi Birtok főerdésze lett, és így módon a Fehér megyei Válhoz kötődik végül is az ő gyermekkora, és hát be is emeli ezt a Fehér megyei települést a klasszikus irodalom történetbe, hiszen a Váli erdőben szű verse az egyik legismertebb verse, ezzel majd fogunk is foglalkozni, de kétségtelen Fehérvárhoz is 1000 szállal kötődött, és Fehérvárról is írt egy verset, amit későbben elő fogok ásni a múltból. Tehát elmondtuk már, hogy a reformkori és a 48-as eseményeket előkészítő nemzedék tagja volt ő is. Petőfi tekintette egyébként a példaképének a néhány évvel idősebb költőt, és ezért például ugyancsak vonzotta a Vajdát is a vándorszínészi hivatás. És hát 48-ban a Pilvax törzsvendégeként részt vesz a pesti forradalomban, és önként jelentkezik honvédnek. Na most ugye az ő politikai hovatartozása meg egyáltalán a forradalomhoz való viszonya sem egészen egyértelmű, mert aztán később, amikor elbukik a szabadságharc, akkor úgy gondolja, hogy nincs értelme újabb forradalomnak, ezt egyébként reálisan láttam, mert nyilván abban a helyzetben nem volt esély újabb forradalomra, de a kiegyezés sem támogatta igazából, de mások meg úgy gondolták, hogy elárult a 48-as eszmeiséget, és így módon politikailag el is szigetelődött. Érdekes egyébként, hogy miután katona volt, 49 után besorozták az osztrák császári hadseregbe, és hát ez is azért gazdagítja, én azt hiszem, a pályáját. Hát említettük, hogy nem volt könnyű ember, azt írják róla többek között, hogy közéleti, szerelmi, természeti és filozófiai költészete élesen eltér korának uralkodó ízlésétől, de egyébként hozzáteszem, hogy a közéleti szereplése, a szerelmi kapcsolatai, ezek is hát meglehetősen sajátosak voltak. Egyéb iránt a irodalomtörténeti közhely, ami egyébként igaz, szerint tulajdonképpen a Petőfi és az Ady közötti költészetnek a jeles alakja. Én úgy tanultam még annak idején, hogy híd Petőfi és Ady között. Ezek persze mindig túlzottan leegyszerűsítő fogalmak, de az kétségkívül megvan benne, és erre majd később azért visszatérünk, hogy a költői felfogása az nagyon újszerű volt, főként a század vége felé már.
Az nagyon érdekes, csak egy mondat erejéig beleszólnék, hogy állítólag, ahogy itt olvassuk, ugye van egy összeállítás róla, és nyilván én is ebből próbáltam felkészülni, hogy a színészi pályája kapcsán, amikor úgy döntött, hogy hát járja az országot vándorszínészként, ez követően alcsútra került, ami ugye megint csak erősen köthető ugye a megyei felhanghoz. Nem véletlenül válogatunk egyébként megyei hát érintettségű alakokat, tehát próbálunk olyan emberekkel foglalkozni, akik akár Fejérvárhoz, akár a megyéhez köthetőek, és itt legalább két ilyen helyszín van, tehát ugye a Vál és Alcsút, hát illetőleg Székesfehérvár.
Így van, és hát az is rokonává teszi Vörös Martinak, hogy a élete vége felé többször visszatért ezekre a tájokra tulajdonképpen. Ha már itt az Algárdi emlékfalat említettük, akkor azért illik megemlíteni azt is, ugye, amiről már korábban szóltunk, hogy ott 22 szobrászművész, 22 Fejér megyéhez és a környékhez kötődő írót és költőt formázott meg. Vajda János portréját az a Pető Hunor nevű szobrászművész készített, akinek a fejérvári szobrok közül például eszünkbe juthat a Klebersberg szobor, ami a Ciszterci gimnázium előtt áll. Ugye ez az is érdekes egybevetés, hiszen ennek a gimnáziumnak a jogelődjében tanult annak idején Vajda János. Ha már itt Fejérvárnál járunk, és a elnevezéseknél, akkor említsük meg, hogy a főutcai könyvesbolt az ő nevét viseli, vagy például a Bicskén az ő nevét viseli a gimnázium, tehát ilyen módon is, ha nem is olyan méretekben, mint Vörös Marti, de Vajda is ott él a hétköznapi életünkben.
Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk tovább ezt a beszélgetést, hadd hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a többször említett irodalmi emlékfal egyébként meglátogatható. Most már jön a jó idő, tehát akik hallgatnak bennünket itt a 99.2-n, óhatatlanul is hallják, hogy folyton folyvást utalunk a Fejér megyei irodalmi emlékfalra. Hát menjenek el és nézzék meg, nézegessék meg azokat a domborműveket, amik ott készültek, és hát barátkozzanak azokkal az alakokkal egyébként, akiket mi is megpróbálunk itt bemutatni önöknek.
És kapható az az antológia, ami ennek az emlékfalnak az anyagát tartalmazza.
És amiből természetesen mi is lapozgatunk néha-néha. Szóval hát akkor biztatunk mindenkit itt a jó idő kalandra fel, és kössék össze egy kicsit az irodalommal. Jó rádiózást önöknek!
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
Nos, hát kedves hallgatók, egy bíztatással fejeztük be az előző gondolatsort, folytassuk is egy bíztatással, maradjanak velünk, és hát hallgassanak bennünket továbbra is. A stúdió vendége dr. Bakonyi István, akivel pedig foglalkozunk itt a Vörös Marti Rádióban, hiszen ugye minden alkalomra egy-egy vendéget hívunk ide magunk közé, ő most Vajda János. Egy másik könyvet vettél a kezedbe.
Annak volt akadályai, vajdános személyesen jelenlegyen ebben a műsorban, viszont, ahogy szokták mondani, a szelleme itt
szelleme,
van közöttünk.
Igen.
Egy másik könyvet vettem a kezembe azért, mert mielőtt még mindig nem a versekről beszélünk elsősorban, volt ennek a Vál nevű településnek egy másik nagyon nagy fia a 20. században, úgy hívták, hogy Kokas Ignác, kossuthias festőművész volt, és 1997-ben, amikor is évfordulója volt Vajda Jánosnak, a falu nagy szülöttét ünnepelték, és akkor sikerült Kokas Ignáccal találkoznom, és itt készítettem vele egy interjút a Fejérvár Televízió számára, és máig él bennem, sajnos Kokas sincs már a élők sorában, máig él bennem az a fantasztikus lelkesedés, ahogy ő beszélt arról a Vajdáról, aki más testvérmúzsát ugye gazdagított a műveivel, de Kokas Ignác a festő számára óriási élményt jelentett. És Vajda Kokasról elmondanám, hogy ő viszont váli születésű volt, 1926-ban született. Nekem személyesen is azért volt ez érdekes, mert édesapám is akkor született, és bizony a pápai tanítóképzőben ők osztálytársak voltak.
Csak kicsi a világ.
Kokasból sem, meg apámból sem lett később aztán tanító. Később ugye Kokas igen fontos szerepet játszott a magyar képzőművészetben, a képzőművészeti főiskola tanára volt, 52-ben fejezte be a tanulmányait előtte ezen a főiskolán, Kmeti János és Bernát Aurel tanítványaként ügyködött. A Velencei Biennálétól Fehérvári számos rangos kiállítása tette igazából ismerté. A 80-as években volt egy nagy életmű kiállítása az István Király Múzeumban. Na szóval azt szeretnék néhány mondatot idézni abból, amit ott nekem elmondott akkoriban Vajda Jánosról. Vajda Jánoshoz képest én csak egy kis piktor vagyok, mondta. Ő valóban a halhatatlan alakja a magyar kultúrának és irodalomnak. Az ilyen évfordulók egyre jobban bizonyítják, hogy ez így van. Arra is jó az ilyesfajta évforduló, hogy az utókor jobban becsülje meg a nagy nevű elődöket. Vajda nagyon sokat kapott Váltól, a váli tájtól és emberektől. Mint ahogy én, mint festő is itt születtem, és nem is akarok kilépni ebből a légkörből. Én itt mindent megtalálok, nekem errefelé minden mesél, és sokszor gondolok arra, hogy ez Vajdával ugyanígy esett meg. Minden olyan kérdése ide kötődik, amit föltett az élet nagy dolgaival kapcsolatban. Mi az értelme a létezésnek, mi a célja az embernek és a művésznek? Az ezekre a kérdésekre adandó válaszok mind itt formálódtak, egész személyisége itt alakult ki. Engem is a gyerekkor határozott meg elsősorban, mondta 97-ben Kokas Ignász. Az, hogy mit kell festenem, mit kell egyáltalán csinálnom a világban, és ezt most is boldogsággal tölt el. Vajda is nagyon boldog gyerek volt Válon, szerette ezt a kis erdészházat, szerette a természetet, szeretett csavarogni, vadászni. Ugyanígy voltam én is. És az is, hogy a váliak tényleg a magukinak érzik Vajda Jánost, és lám, itt van ez a kedves kis ünnepség, az ünnepség, amely annak szól, akinek teste már egy évszázad a porlad, és mégis valahogy most is megajándékozott bennünket ezzel a csodával, a szeretetével, a jóságával, és ennek nyilván összegyűlik itt a falu. Ez nagyon boldoggá tesz engem. Így tehát ez nem csak a kegyelet ünnepe, de az örömé is. Együtt vagyunk, váliak, és ez azért nagyon nagy dolog, mert olyan ritkán találkozunk. Manapság a találkozás olyan nagy dolog, és ez is Vajda alakjának köszönhető. Ezért dicsérem őt, ezért, mert halál után egy évszázaddal is megadta nekünk ezt a kivételes lehetőséget. Örülök, hogy ezt a házat is sikerült megmenteni a pusztulástól, és úgy érzem, hogy ennek az emlékháznak és az emlékezésnek igenis van jövője. Annyi mindent lehetné csinálni. Nagyon szép nap volt egyébként ez a január végi nap 97-ben. Emlékszem rá, nagy tűzrakások várták az embert a hideg, havas tájban, akkor újították fel az emlékházat, és tényleg, ahogy Kokas Ignác is mondta ott, nagy lelkesedéssel az egész falu magáinak érezte Vajda Jánost. Ugye múltkoriban Vörös Martival kapcsolatban nyékkel, kápanás nyékkel kapcsolatban nem emlegettük mindezt, de én ezt tapasztaltam, és azt hiszem, hogy, vagy legalábbis remélem, hogy most is ezt tapasztalja az ember, ha elmegy Várra.
Uh-huh. Miközben itt olvasgatom a róla szóló dolgokat, megakad a szemem egy foglalkozásán, nem tudom, keresem a szavakat, miszerint ő újságíróként is funkcionált, amennyiben ez a szó itt megáll. Mennyire visszalépés az, vagy mennyire bántó, vagy mennyire zavaró, vagy egyáltalán nem, hogyha egy ilyen kaliberű költő irodalmi alak újságokba ír?
Nagyon gyakori, hogy a jeles költők és írók újságírással keresik a kenyerüket. Ez a 19. században is így volt, hiszen Petőfiék is írtak újságot, ott volt a Pesti Napló például. Ez folytatódik a 20. században, és szerintem semmi megalázó ebben nincs, hiszen tulajdonképpen ugyanazt a szellemiséget tudják tükrözni, amit a műveikkel tükröznek. A nyugatosok például valamennyien szinte részt vettek ilyen tevékenységben. Úgy gondolom, hogy ez a életmű fontos része. Uh-huh. Irodalmi publicisztikákban, tárcákban tulajdonképpen az írók és a költők el tudják mondani azokat a gondolataikat, amiket más módon öntenek formába versekben, vagy prózában éppenséggel.
Uh-huh. Sajnos ő hírlap íróként van itt megjelölve. Igen. Illetve van egy nagyon érdekes gondolat, még Kisfaludi Társaság rendes tagja. Ki a rendetlen tag?
Hát rendes tag van, a rendetlen tag természetesen
rendetlen
nincs.
Tag nincs,
mondjuk a Vörös Mati Társaságban is. Egyébként olyan szempontból jó a kérdés, hogy volt időszak, amikor a társaságnak a tagjai azért, hogy is mondjam, szóval nem lehetett akárki a társaság tagja. Most ez nem egy pejoratív szó, hogy akárki. Uh-huh. Most például, ha Fehérváron a Vörös Mati Társaságba be akarsz lépni, mint zenész, meg mint rádiós, akkor nek semmi akadálya nincs, de eredendően ezek a rendes tagok tulajdonképpen alkotó emberek voltak az én olvasatomban. Tehát olyan írók és költők, akik hát a törzsgárdához tartoztak. És erre utalhat ez a fogalom.
Uh-huh. Nos, hát kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább pillanatokon belül itt a 99.2-n, és ahogy hallották, Vajda János költőről beszélgetünk, a stúdió vendége pedig dr. Bakonyi István.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
No, hát akkor megyünk is tovább, hiszen az időnk szalad. Ahogy említettük, természetesen majd verselünk is, de van még gondolat abból a könyvből, amiből az előbb is idéztél.
Igen, Kokas Ignác, a éles festőművész még mondott egy-két érdekes dolgot, amit én akkor följegyeztem. azt mondja, hogy abban is hasonlítottak egymásra, hogy hazajártak. Hát Kokas sem lakott már Válon, amikor ezek a dolgok megtörténtek, de azt mondja, hogy én is mindig hazajártam, és biztos vagyok abban, hogy egész piktúrám a szülőföldemre épült. Én soha nem maradtam távol Váltól. De még visszatérve Vajda Jánosra, egy idő után, miután szülei egy baleset következtében egyszerre mind a ketten meghaltak, azt hiszem 1863-ban, azután ő állítólag többet nem jött el. Pedig tényleg szeretett ő is ide lejárni. A család egyébként jó módonak számított, hiszen a váli erdő akkor körülbelül a háromszorosa volt a mainak. Itt minden megvolt ahhoz, hogy boldog lehessen a Vajda. Szeretett jókat enni, csavarogni, lovagolni, és élhetett azzal a lehetőséggel, hogy a család jó módú volt. Kokas Ignác egyébként a festészetében is ezt a tájat örökíti meg, tehát a váli erdő és vidéke, a Ginza puszta és ezek a tájak, ezek, hát rádióban nem tudjuk megmutatni természetesen, de nagyon erőteljesen és intenzíven fejezi ki azt a tájélményt, ami Kokas Ignácot, mint ahogy Vajda János is Válhoz kötötte.
Nem akarok előre szaladni a dolgokba, de nagyon érdekes, hogy említett, hogy jó módúak voltak, tehát jó módú volt a
erdész család volt, és ez okozta, ez tehette lehetővé azt, hogy Vajda szintén jó módban éljen Válon gyermekkorában.
És ezzel együtt milyen szomorú a vég, vagy legalábbis azt olvasom, hogy élete végéig szegényen szinte teljes magányban élt, legalábbis ezt olvasom itt, és gyomor és bélhurut kínoszta, ami rendszeres gyógykezelés ellenére is hát nehezen tűrhető volt részéről.
Igen, néhány évvel ezelőtt egész pontosan meg is mondom, hogy 2012-ben volt a Szabadművés házában egy olyan irodalmest, amit vezethettem, és itt volt többek között, és az a Súrz György, aki írt egy drámát Vajda János életéről. Ugye az iskolában is tudhatjuk, hogy van ez a híres Gina szerelem. Igen ám, de ez nem egy házasságban befejeződött kapcsolat volt. Erről majd a verse kapcsán szeretnék beszélni, mert Vajda szerelmi költészet és egyáltalán költészet felfogása élesen eltér azoktól, amiket eddig itt megszoktunk Petőfinél vagy Vörös Martinál éppenséggel. És volt egy érdekes házassága már idősebb korában, amikor tényleg az elmagányosodás meg ez a furcsa politikai szerep jutott neki. Elvett Bartos Rozália néven egy nevű lányt, aki 19 éves volt a koros költő számára már, viszont ez a Bartos Rozália Vajda halála után megírt egy úgynevezett botránykönyvet, amiben teljes egészében leleplezni szándékozott az ő kegyetlen férjét. Valószínűsíthető, ez a könyv egyébként hozzáférhető a könyvtárakban, valószínűsíthető, hogy itt nem minden sora fedi a valóságot. Beszélt például egy olyan esetről, hogy szült Vajdának ikreket, de egy drámai veszekedés kapcsán ez a két gyermek elhalt, és tulajdonképpen ennek semmiféle bizonyítéka, semmiféle nyoma nincs, úgyhogy tulajdonképpen ez a költő özvegy egy mai értelemben egy bulvárkönyvet tudott létrehozni Vajda halála után. Bizonyára vannak benne részigazságok, mert biztos, hogy tényleg nem volt egy könnyű ember, talán meg is verte. Ahogy szokták följelezni a 19. században, ez nem volt túlzottan ritkaság számba menő, bár 20. századi jeles példákat is mondhatnánk. Most nem szeretnék neveket mondani, de éppen most halt meg nemrégen egy jeles színésznő, akinek egy jeles férje abortuszra készítette ezt a jeles színésznőt, annak innen az 50-es években, és hát testi fenyítésben is részesítette. Mondom, nevet nem mondok, de hát sajnos vannak ilyen példák a kultúra történetéből is, ha úgy tetszik, amik abszolút nem tartoznak a kultúra lényegéhez természetesen. Szóval ez a Bartos Rozália írt egy ilyen botránykönyvet Vajdáról, amiben ismétlem, hogy részigazságok lehetnek, a nehéz embersége az kétségkívül megvolt Vajdának, és hát ez azért jutott most eszembe, mert itt említetted, hogy meglehetősen rossz körülmények között fejezte be az életét, tényleg kínlódott mindenfajta betegséggel. Egyébként ez a házasság 2 évig tartott, mert Vajda úgy érezte, hogy becsapta őt az ifjú felesége, aki szinte apácai múlttal próbál tündökölni a költő, a nagyon befutott és közismert költő számára. Aztán kiderült, hogy ez nem így volt, mert voltak egyéb furcsa kapcsolatok.
Nem volt annyira apáca.
Nem volt annyira apáca, igen. Na, de ez nem tart, tényleg nem a költészet lényeg, ez tartozik, de hát itt azért elmondhatjuk, ha színes dolgokról akarunk beszélgetni. Az kétségtelen tény, hogy tragikus életet élt végül is Vajda János, és a mi számunkra ezek a magánéleti problémák nem igazából fontosak számunkra, az a fontos, ami ebben az összes versek kötetében olvasható.
Igen, bár nagyon érdekes, és hát akkor egy nagyon picit éljünk ezzel a csúnya szóval, bulvárkodjunk egy picikét, ugye az előzőekben, az előző adásban Vörös Marti Mihálynál is szóba került, hogy egy nálánál sokkal fiatalabb hölgyel kötötte össze az életét. Hát itt is ugye Bartos Rozália 19 éves, hát ott sem egy érett korról beszélünk. Úgy látszik ebben az időben, akkor ez divat volt mégiscsak egy fiatal hölgyeket becsábítani.
Hát ezt nem tudom, hogy divat volt, mondjuk a Vörös Marti eset azért kicsit más, tehát ott egy, hogy is mondjam, rendezettebb viszonyokkal mondjuk találkozott igen, az ember kétségtelenül, vagy Petőfit is mondhatjuk, aki, hát nem tudok arról, hogy Petőfi agybafőbe csalta volna Szendrei Júliát, rövid, sajnos rövid házasság idején, de hát ugye szokták mondani, hogy a művészek bohém lelke, de hozzá kell tennem, hogy ez nem csak a művészekre jellemző, a művészekről is vannak ilyenek is, olyanok is az természetesen. Biztos. Te nyilván a zenei életből is tudnál ilyen és olyan példákat is hozni.
Nyilván, de hát az már elvinne bennünket az irodalomtól, amivel kapcsolatosan viszont feltett célunk, hogy szórakoztassuk Önöket. És hát meg is tesszük ezt pillanatokon belül. A mai beszélgetésünk negyedik felvonására hagyunk akkor verseket, nem tudom, mit szólsz hozzá.
Igen, de már látom, hogy lesz még egy műsor.
Lesz még egy műsor, hiszen az időnk sajnos rettenetesen elszalad. Alkalmat kerítünk akkor még a következő megszólalás után, a következő műsorban, hogy beszélgessünk majd Vajdáról. Tehát maradjanak velünk, jó rádiózás mindenkinek.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.
István, azt ígértük a hallgatóknak, hogy hát verssel folytatjuk, nem tudom hány verssel készültél a mai adásra, egyel, kettővel, hárommal, százzal.
Azt hiszem...
Százzal. De egyet abból biztosan elmondom.
Száz versnek is egy a vége.
Igen. No, hát akkor halljuk azt a verset.
De mielőtt még verset mondanék, ugye amit említettem, ezt a kapcsolatot, vagy összekötő kapcsolat Petőfi és Adi között, egy mondatot hadd idézek Aditól, aki nagyon, hogy is mondjam, kültő elődjének tekintett, és nagyon felnézett Vajdára. Én szent elődöm, nagy rokonom, lelkemnek atya. Ez szinte vers, azt hiszem. Igen. Mint ahogy Vajda is felnézett Petőfire kétségtelenül. Azonban most nem csak a nagy verseket szeretném megidézni, ugye a kozmikus magánynak, meg a Gina szerelemnek a verseit, hanem egy zsengével kezdeném, amely zsengének 1844-ből, ugye hány éves is volt akkor, ha 27-ben született?
Hát állandó matekra kényszerített, és ugye a felszámolásom nem túl erős.
Azt hiszem, hogy 17 talán, ha lehetett akkor.
Igen.
És ez a kamasz fiú írt egy olyan verset, amelynek az a címe, hogy Bakonyi legény.
Hát ezt vedd magadra.
Szomorú nótát fúj az északi szél, előtte megzördül az őszi levél. S valahányszor zördül az őszi levél, keblén a zsiványnak sajgó bánat kél. Távol a sűrűben korcsok ajkirul, zeng a dal, de rajta ő föl nem vidul. Megrázza vállán bojtos új szürét, félrevágja gyorsan barna süvegét. Fejét is úgy rázza, szinte rezg haja, bizony ő szívének nagy lehet baja. Mert ha megbocsátna néki a megye, soha őt nem látná fás Bakony hegye. Elvenné kis Erzsit, szíve zálogát, és szolgálná véle a falúrát. De újra erősben fúj az éjjel szél, s a víg cimborákkal ő is dalra kél. Hát egy kis korai dal, ugye a kamaszkori költő művei közül, de hát mint tudjuk, ebben az életkorban vannak olyan költők, akik megalkotják életük fő művét, hiszen például a francia szimbolizmus nagy alakja, ugye Rimbaud már tulajdonképpen 17-18 éves kor után nem is ért egy verse sem, és mégis benne van a világirodalom fő áramában. Vajdának persze nem, ő nem teszi le a tollat, vagy a lantot, Arany Jánost idézve, nem mondhatjuk, hogy letészem a lantot 17 éves koromban, de úgy érzem, hogy ebben a korai versben, ez az összegyűjtött verses kötetnek az első darabja egyébként, én úgy olvastam ezt a verset, hogy egy kicsit az Arany János hatás érvényesülne tulajdonképpen benne, nem a Petőfi féle vagy a Vörös Marti hatás, romantikának nyomát sem látni igazából ebben a kis korai zsengében, mint hogy a későbbi korai verseiben sem oly nagyon. Hát ez tulajdonképpen a fehérvári korszak tágabb értelemben, amikor is ő ide járt ugye a gimnáziumba. Az is fontos, én azt hiszem, hogy és ezt minden klasszikus vagy nem klasszikus életművel elmondhatjuk, hogy ezek a korai versek még nem az igazi hangját mutatják, mert mindenki keresi a hangját. Ez József Attilánál épp úgy jelen van, mint Adinál. József Attila például a korai korszakaiban eléggé Adi hatás alatt állt. De ugyanakkor azt is látható, talán érzékeltő volt, hogy a népdal hatás is érvényesül, és ez ebben az időszakban lesz igazából jelentős a magyar költészet fejlődése szempontjából. Ugye főként már az emlegetett Petőfinél és Aranynál, korábban már Csokonainál is, és ez a korai vers, mintha ezt tükrözné tulajdonképpen az életmű első darabjainak egyikében.
17 éves volt itt akkor, igen, ahogy kiszámoltuk? Igen. Hát az egészen szép és korai korszak tényleg minden tekintetben. Van-e még versünk?
Van még vers bőven, hiszen itt ez a verses kötet, ez kérlek szépen közel 700 oldalon szól, de nem fogjuk a nézőket, a hallgatókat most ezzel természetesen kikészíteni. De úgy talán a műsorunk vége felé, hány percünk van még?
Még van egy jó 4.
Hát abba talán bele fog férni. Egy olyan Székesfehérvárott című versre folytatom most a Bakonyi táj után, amely 1869-ben született, ugrottam egy nagyot az időben, de ha már Fehérváron vagyok, akkor megmutatnám, és ki fog derülni, hogy nem egy ódai szárnyalású szöveg, ezt kérem szépen 1869-ben, mert a következőket írja ebben a versben. Székesfehérvárott. Hát ez a ma hely, ahol ott az Árpádok laktak. Ez a hamva leviharzott 8-9 századnak. Valóban az ős nagyságnak itt még romja sincsen. Képe a mulandóságnak, hamu és por minden. Elnézek a pusztaságon, ez utcákon végig, régi dicsőségnek látom csak a búja él itt. És mint a hű mély sokáig a malom körül jár, honnan a raj anyja pedig régen elszállott már. Úgy a rege jár a tájon múlt idők regéje, alig érthető immáron annak is igéje. Csak a késő honfi bánat érti meg a panaszát, midőn a bús éjszakákat együtt átvirasztják. És egymás karján bejárják az egész vidéket, és egymásnak mutogatják, hogy itt mik történtek. Itten állott az elsőnek apostoli trónja, jeruzsálemi Endrének itt a koporsója. Ősdicsőség, ősi nagyság kezdete és vége, itt minden fűszál, kő, virág régi szent erekje. Hol egy ködös szent egyház van, lépdele Szent László, aranyos hímes palásban körüle sok zászló. Felhő árnya szélzúgása, csörgése az érnek, csöndes mél a siratása elmúlt szép időknek. E hallgatag utcákon itt nagy árnyékok járnak, a harangok nevét zengik Szent István királynak. Ezek a fák, melyek itten búsan hajladoznak, hogy elmúlik végre minden, arról álmodoznak. Nagy királyok széke hajdan ős alba régia, kegyeletes emlék mostan hamvadó múmia. Itt a vén torony előttem már inog is látszik, egy sóhajtás még belőlem, s a fejemre omlik. Hát nem valami vigasztaló kép 1869-ben, a kiegyezés után 2 évvel vagyunk, ugye, az akkori Fehérvárról. Egyébként ez a vers benne van az Agárdi antológiában is. Szóval ugyanakkor benne van természetesen egyfajta nosztalgia, egyfajta fájdalomérzés is a régmúlt idők nagyszerűsége és a jelenkornak a kevésbé nagyszerű volt amiatt. Így módon, ha nem is olyan nagyon magas szinten, de mégis csak kötődik valamilyen módon, akár a szózathoz, akár a himnuszhoz, hiszen a régi dicsőség ugye ezekben a korabeli romantikus művekben is ott van, vagy Vörös Marti 25-ös indító mondatát, ha idézzük, régi dicsőségünk hol késel az éjjel homályban, és tulajdonképpen erről van itt szó, kicsit keményebben, kicsit szikárabban, talán mint az előbb említett költőknél.
Egy nagyon jó időutazás volt, mert miközben hallgattam, éppen azon gondolkodtam egyébként, hogy Székesfehérvárról szól a dal, vagy a vers, és ezzel együtt pedig hát egészen ugye egy kópár Székesfehérvárról szól, és most tényleg nem akarom hasonlítgatni, de ha most végig sétálgatunk azért a városon, nyilván össze sem szabad hasonlítani. No, hát nagyon szép gondolat egyébként, hogy Fehérvárral fejezzük be, de akkor viszont azt kell, hogy mellé tegyem, hogy nem fejezzük be, csak egy kis szünetet tartunk, egy heti szünetet, mert akkor a jövő héten is akkor ugyanez a
témánk. Igen, szeretnék a nagy klasszikus témánk, versekre is azért kitérni, meg néhány kevésbé ismert verset is megmutatni még.
Hát István, köszönöm szépen neked, hogy időt szakítottál erre a mai beszélgetésre, és jövő héten akkor újra újfent csalogatjuk a kedves hallgatókat, és nincs mese, Vajda Jánossal folytatjuk akkor jövő héten is. Most pedig arra biztatok mindenkit, hogy maradjon velünk a továbbiakban is. Ez a Vörösmarty Rádió, én Bokányi Zsolt voltam. Isten áldja önöket. Viszont hallásra.
Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomé a főszerep a Vörösmarty Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re.